Én azt gondolom, hogy valóban a Lótusz Napok rendezvénye nőtte ki igazán magát, tehát a nyárnak mindenképp ez a legnagyobb rendezvénye, nem csak azért, mert nagyon sokan érkeznek ezen a hétvégén, hanem azért is, mert erre mindig nagyon készülünk, nagyon szeretnénk megmutatni országnak, világnak ezt a csodálatos növényt, és hát ilyenkor valóban földíszítjük úgy a füvészkertünket, hogy egy nagyon csodálatos élmény legyen mindenki számára.
Jó az a meghatározás, hogy a szegedi füvészkertben van Közép-Európa legnagyobb virágzó indiai lótusz állománya?
Alapjában véve egyre terjed most már az indiai lótusznak a kertészetekben, kertekben való megjelenése. Még mindig talán a szegedi füvészkertben van a legnagyobb állomány, de kihangsúlyoznám, hogy ez eredeti indiai lótusz botanikai alapfaj. Manapság nagyon-nagyon sokféle kertészeti változattal lehet találkozni, olyanokkal is, amelyek jobban bírják a hazai klímát. A miénk viszont töretlenül egészen 1932 óta a mi lótuszos tavunkban megtalálható. Tehát amellett, hogy egy nagyon nagy állomány, még egy botanikai fajról beszélünk, és ráadásul több mint 90 éve itt él a mi tavunkban.
Hogyan kerültek egyébként Szegedre?
Nagyon kalandos útja volt az első lótusztöveknek a füvészkertbe kerülésének, ugyanis itt nem messze Szegedtől van az Óföldeáki Návai kastély, még mindig nyomokban megtalálható ez a kastély, és ennek a tavában és a csatornájában éldegélt az indiai lótusz. Annak idején nagyon nagy kuriózum volt, hogy szubtrópusi, trópusi területről Magyarországra kerülhettek növények, ez csak a nemesek, a gazdagok kiváltsága volt, és annak idején itt fedezte fel Györfi István, a füvészkertünk első igazgatója, hogy itt él az indiai lótusz, ezek közül kapott néhány tövet, és még a mondák szerint ezt lovaskocsin hozták ide, ami nem meglepő, hiszen 1932-ben még szállító járműveknek a lovaskocsi számított, úgyhogy akkor hozták el ide a lótuszos tavunkba, ahol azóta is töretlenül él és virágzik a növény.
Milyen növény az indiai lótusz? Tehát mennyire igényes, könnyű vagy nehéz fenntartani ezt a lótuszos tavat?
Ázsia trópusi és szubtrópusi területein, de egészen még Ausztráliában is megfelelő körülmények között nagyon nagy mennyiségben szaporodik, mindenhol megtalálható, akár még kisebb pocsolyákban vagy kiszáradó mocsarakban is megtalálható ez a növény. Nyilván az ideális körülmények neki kedveznek. Magyarországon azért kevésbé könnyen tartható. Manapság most már többen próbálkoznak vele, és sikerrel is, hiszen a teleink kevésbé hidegek. Ugye az nagyon fontos, hogy a rizómák lenn az iszabban a vízben lévő szár részei nem fagyhatnak meg a növénynek, hiszen akkor elpusztul. De manapság az enyhébb teleknek köszönhetően most már egyre többen meg tudják ezt tartani a saját tavukban is.
Volt olyan egyébként a szegedi füvészkert életében, amikor veszélybe került a lótuszostó, veszélybe került a lótuszállomány?
Egyszer az 1980-as években kipusztulni látszott a növény a lótuszos tóból. Ekkor arra gyanakodtak, hogy talán a pockok eszik ki a növényt, és kikotorták a tónak a medrét. Néhány tövet átmenekítettek a kert másik részében lévő kis tóba, és onnan a tókotrás után visszatelepítették, és nagyon érdekes megfigyelés volt, hogy nem is feltétlen a visszatelepített tövek kezdtek el szaporodni, hanem a tómederben megmaradt, megbújt magokból. Úgyhogy szerencsére azért egy igazi pusztulás nem történt, viszont volt egy ilyen kisebb visszaesés, amikor a tóban kevesebb lótuszvirág volt.
De olyan nem fordult még elő, hogy nem virágzott a lótusz?
Olyan még soha nem fordult elő, minden évben júniusban elkezdi a bimbókat a víz felszíne fölé emelni, és még egészen augusztusban, szeptemberben is láthatók virágok, mindig, minden évben virágzott eddig.
Ugye, ahogyan te is mondtad, a legenda szerint Buddhának életet adó növény őshazája Dél-Kelet-Ázsia és Ausztrália, ahol szinte minden részét hasznosítják. Mi mindent lehet ebből készíteni?
Az ázsiai kultúrában talán a legfontosabb növényként ismerik és tartják számon az indiai lótuszt. A filozófiában és a vallásban egyértelműen ott van, arról szinte mindenki tud itt Magyarországon is, hiszen az elmúlt egy-két évtizedben maga a meditáció vagy a jóga is nagy teret hódított, azt viszont kevesebben tudják talán, hogy a mindennapi életét az ázsiaiaknak is átszövi ez a növény, hiszen tápláléknövénynek is használják, a zsenge leveleket salátaként fogyasztják, a nagy vaskos karvastagságú rizómáit, vagyis hajtásait, amik a víz alatt vannak, azokat úgy eszik meg, mint nálunk a cukkinit, vagy a tökféléket szoktuk, akár párolva, vagy olajban kisütve, és a magokat pedig nyersen is csemegeként fogyasztják, vagy pedig megszárítva a pattogatott formában, mint a pattogatott kukoricát úgy is fogyasztják gyakran, de meg is sütik, sőt, liszté is őrlik ezeket, tehát tápláléknövénynek is nagyon fontos, emellett kellemes illata miatt a kozmetikumokban is használják, parfümöket is készítenek, a leveleket egyébként csomagoló anyagnak is használják, a virágokat pedig mindenütt meg lehet a templomokban találni, füzérekbe fűzve az utcákat, a szobrok talapzatát ékesítik vele, és a korunk legnagyobb vívmánya, hogy nanotechnológiában is használják, mégpedig a lótusz levelek felszínét alapul véve, megfigyelés után kiderült, hogy ezekből akár vízlepergető felületeket is lehet készíteni, ugyanis a lótusz levele nagyon finoman papillázott, kis felszíni kidülledések találhatók rá, amitől, hogyha vizet csepegtetünk rá, akkor látszik, hogy mint a gyöngy leszalad róla a víz, tehát egy vízlepergető tulajdonságú, és ezáltal öntisztuló is. Manapság a több száz emeletes felhőkarcoló külső ablakait, vagy akár autók szélvédőjét, szemüveglencséket, vagy pedig a modern esőkabátokat ennek a leutánzásával készítik, ezt úgy is hívják különben, hogy lótusz effektus, tehát ez egy öntisztuló és vízlepergető tulajdonság, úgyhogy még a technológia is használja ezt a csodálatos növényt, egyébként pedig a levélnyelek és a virághajtásoknak a belsejében lévő szálakból pedig akár még textileket is vonnak. Igaz, hogy ez egy nagyon sziszifuszi időigényes munka, de Ázsiában lehet ilyen termékekkel is találkozni.
Te kóstoltad egyébként már a lótuszt? Milyen íze van? Finom?
Én többször is kóstoltam, amikor Ázsiában jártam, akkor ott ételként felszolgálják, a lótuszmagokat is megkóstoltam, inkább a kukoricához, vagy valamiféle gabonaféléhez hasonlít a magja, a hajtások, tehát a szárrészek pedig kifejezetten a zsenge tökfélékhez hasonlatosak.
Ugye a lótuszmagjai nagyon ellenállóak, akár 1000 évig is megőrzik a csírázó képességüket. Kell valami különleges dolgot csinálni a lótuszos tóval, tehát mondjuk van néha, hogy takarítani kell, ugye annyira erőteljesen elfoglalják a tavat, hogy mondjuk ott más növénynek nagyon esélye nincs arra, hogy elszaporodjon.
Nagyon gondozni kell a lótuszos tavunkat, pontosan azért, mert hogy már 90 éve növekednek ezek a lótusztövek, teljesen átszőtték a tónak a medrét, az iszapréteget. Előfordul 10 évente, hogy magát az iszapot el kell róla távolítani. Ez azért nem egy könnyű feladat, hiszen le kell engedni a tónak a medrét, és nagyon óvatosan kell a rizómák közül az iszapos részt eltávolítani. Emellett pedig minden ősszel le kell kaszálni a tavat, úgy, ahogy a gabonát kaszáljuk a mezőn, úgy itt a tóba is be kell menni, és ki kell hordani a leveleket és a terméseket, az elszáradt növényi részeket, mert egyébként nagyon hamar feltöltődne a tó, és vélhetőleg az a növényeink vesztét okozná. És utána megvárják az iszapban a rizómák a következő tavaszt, ami még fontos nálunk, hogy egy kellemes, langyos vízzel tápláljuk ezt a lótuszos tavat, hiszen nekünk egy közel 300 méter mély ártézi kutunk van, ezt a vizet keringetjük rajta, és így mindig friss, langyos víz van télen is a rizómák körül.
És hát lehet azt mondani, hogy egy kertet építettetek a lótuszos tó köré, hiszen a japán kertnek a legcsodálatosabb része a lótuszos tó.
Nagyon érdekes volt annak idején, ahogy felülnézetből rátekintettünk a lótuszos tóra, akkor rögtön adta magát, hogy ez egy japán kertnek a szíve lehet, úgyhogy 2014-ben létrehoztuk a több mint 2 hektáros japán kertünket. Persze egy kert soha nincs kész, majd hogyha 100 év múlva az utódaink nyilatkoznak róla, akkor már talán teljesebb képet fog mutatni, de ez a lótuszos tó, ez valóban a központi eleme lett a japán kertnek, a rajta lévő szigettel, a Teknősziget, a Daru-sziget megtalálható, benne élnek a koi pontyok a növények között, megtalálható a hegyvidéki japán kertet bemutató szigetünk is, és hát van egy olyan sétáló kertrészünk, amit bambuszok szegélyeznek, egy torikapuval lehet a Sintó szentély felé betekinteni, ami nálunk persze nincs meg, azonban ez a kapu, ez egy szimbolikus bejárat is lehet, és hát itt a japán kert növényeivel lehet megismerkedni, meg hát azzal a szintén furcsa Magyarországon idegen is kicsit a japán kert kultúra, hogy ők mennyire minden részletre odafigyelve ültetik a növényeiket, gondozzák őket, és a tájat leképezve miniben próbálják bemutatni a körülöttük lévő világot.
A fűvészkertben ugye csak a sötét rózsaszínű lótuszvirág van meg, a fehér változat az nincs?
Szerencsére most már van. 20 lótuszfajtánk van. Sikerült beszereznünk 18 olyan lótuszfajtát, amelyek kertészeti változatok. Ezek között nagyon kicsi termetű, fehér színű, rendkívül dús szirmú fajták is megtalálhatók. A tavunkban viszont csak 2 fajta él, a rózsaszín eredeti indiai lótusz és a sárga lótusz, amiből csak egy-egy példány mutatkozik meg, úgyhogy annak az elcsípése igazán nehéz, de a sárga lótusz az egy külön fajt jelent, úgyhogy nekünk mind a 2 fajunk megvan, emellett pedig számos kertészeti változat edényekben.
Ugye az egyiptomi lótusz, ami valójában tündérrózsa, ezzel kapcsolatban kerestek már meg benneteket, hogy mondjuk ilyen van-e vagy nincs?
Igen, nekünk van is egyiptomi lótuszunk az üvegházunk tavában, az kinti körülmények között egyáltalán nem tudna megélni. Ugye magát a kék vagy egyiptomi lótuszt is lótuszként emlegetik, de az valóban egy tavi rózsafaj, az is megtalálható, ami ugye az egyiptomi hieroglifákon, képeken jelenik meg, az nem az indiai lótusz, úgyhogy ezt is érdemes megjegyezni, hogy noha nagy jelentősége, szimbolikus jelentése van az egyiptomi lótusznak is, de az sem lótusz növény.
És eljöhet az a perc, amikor kinövik a lótuszos tavat, tehát mondjuk bővíteni kell, ez esetleg tervbe van?
Már is kinőtték a lótuszok a lótuszos tavunkat, néha kigyalogolnak a partra is. Mi bővíteni nem szeretnénk tovább az állományt, most már egészen elszaporodtak a hátsó tündérrózsás tavunkban is, kicsit kiszorították a tavi rózsáinkat, úgyhogy biztosan nem fogjuk a tavat bővíteni, viszont megpróbálkozunk, és remélem, hogy sikerrel menni fog, hogy edényekben minél több lótuszfajtát fogunk összegyűjteni.
Nagyon sokat beszélgettünk már a lótuszoknak a történetéről, a lótuszos tavatokról, úgyhogy most egy kicsit fókuszáljunk magukra a programokra, hiszen 2 napon át, szombaton és vasárnap távol-keleti ételek, italok, nagyon színes program kavalkáddal várjátok az érdeklődőket. Hát mi mindennel készültök?
Elsorolni is alig-alig lehet a Lótusz napoknak a programját, hiszen közel 40 színpadi program és előadás várja a napokra kiérkezőket. 140 fellépőnk lesz, és hát több mint 20 jóga órát és 7 lótusztúrát fogunk prezentálni azoknak, akik egy távol-keleti hangulatú hétvégét szeretnének a fűvészkertben eltölteni. Olyan csodálatos zene és tánc fogja itt körülölelni azokat, akik kiérkeznek, ami ide csalja a klasszikus és a modern Indiát, de lesznek meditációs előadások, harcművészeti és szamurájkart bemutatók, lesz az indiai
táncon kívül még japán és kínai tánc is. Aki szeretne egy kicsit papírt hajtogatni, az akár origamit is készíthet. Aki festeni szeretne, az pedig elmélyülhet a kínai kalligráfiában, vagy egy nagy óriási mandalát közösen kifesthetünk, illetve hát lesznek olyan koreai programok is, amiben szintén van akár festés, színezés, hát emellett pedig természetesen a japán, az indiai, kínai és a koreai hagyományokon nyugvó konyha művészet is előtérbe kerül, ilyenkor mindig mindenféle távol-keleti ételt lehet fogyasztani a fűvészkertben, és hát mindig koncentrálunk magukra a növényekre, úgyhogy lótusz túrákat fogunk tartani, amelyeken Ázsia növényvilágával lehet megismerkedni, olyan tápláléknövényekkel vagy dísznövényekkel, amelyek itt a fűvészkertben megtalálhatók, és az ázsiai kultúrának a részét is képezik. Természetesen a központjában maga az indiai lótusz áll, ami nálunk százszámra nyílik ilyenkor a fűvészkerti tóban.
Ez egyébként koncepció volt, hogy ne csak Indiát mutassátok be, hanem az egész ázsiai kultúrát, ahogy te is említetted, Japán, Kína, Korea, India.
Az indiai lótusz, bár a nevében indiai, de nagyon sok felé megtalálható, tehát a távol-keleten, Dél-Kelet-Ázsiában nagyon sok országban lehet vele találkozni, és nekik ugyanúgy az életük részét képezi a lótusz virág is, és maga a növény is, úgyhogy ezért is hozzuk el az egyéb ázsiai kultúrákat is, hiszen az is a lótusz virághoz kapcsolódik.
Ez a meleg egyébként a lótuszokat is megviseli, vagy ők köszönik szépen jól vannak?
A lótuszok köszönik szépen jól vannak, nekik ez a meleg nem okoz problémát, annyiban nekünk majd lehet, hogy kicsit problémás lesz, hogy előbb kezdtek el virágozni, de töretlenül ontják a virágokat, rengeteg bimbó is van a tóvízén, úgyhogy én azt gondolom, hogy a lótusz abban a langyos vízben nagyon-nagyon jól érzi magát, és gyönyörű szép a tavunk is.
Ez már évek óta hagyomány, hogy fantasztikus bonszáj kiállítás és bemutató várja az érdeklődőket a lótuszostó partján.
A bonszáj az mindenkinek, aki kertészkedésre adja a fejét, vagy legalábbis a növényvilág iránt érdeklődik, azoknak mindnek izgatja a fantáziáját, hiszen akár a japánok több száz évig képesek egy-egy apró kis edényben ősöreg fákat megtartani, aminek nem csak az a lényege, hogy maga a növény megmarad, hanem az, hogy a generációk egymásnak adják át ezt a tudást, és hát a bonszájok gondozása az mindennapi tevékenységet igényel, egy meditációs forma is. Ugye a japánoknál a kertészkedés adja az aktív meditációt, az indiaiaknál ez a jógában csúcsosodik ki, ugye Kínában akár teaszertartás, Koreában is, vagy Japánban is. Tényleg ez egy olyan tevékenység, maga a bonszáj készítés, ami mindenképp művészetnek is minősül.
Ha a keleti kultúrát nézzük, akkor a teázás az ott van a középpontban. Én például most tudtam meg azt, hogy a teázáshoz, például a kínai teához nem szabad teljesen felforralni a vizet, 80 fokos vizet szabad csak használni, és ugye itt szombaton és vasárnap is lesz teázás a lótuszos tópartján, egyik nap a kínai és koreai móddal, másik nap pedig a japán móddal lehet majd megismerkedni.
A tea szertartásban benne van magában a kifejezésben, hogy ez egy szertartás, erre ők mindenképp az időt rászánják, megvannak hozzá azok az eszközeik, amik szintén apáról fiúra is szállhatnak, tehát önmagában már ez is egy értéket képvisel, és hát maga az a folyamat, ahogy a legfinomabb teákat elkészítik, azt ők gyakorlatilag művészi magas fokra emelték, kitapasztalták, hogy hogyan a legfinomabb elkészítik, készíteni a teát, milyen vizet, ugye általában ők forrásvizet használnak, még csak nem is csapvizet, és olyan eszközökkel, olyan teafajtákat készítenek, amik egymáshoz illenek, és hát igen, nem mindegy az, hogy milyen hőfokra emelik föl a teát, hányszor történik egy leöntés, és még az is meg van adva, hogy azt milyen ruhában, milyen napszakban ildomos végezni, hogyan, milyen mozdulatokat kell tenni hozzá, ezeket, akik szeretnék megtudni, azok feltétlen délutánonként jöjjenek ki a fűvészkertbe, és vegyenek részt a teaszertartásokon.
A Rózsakertben fogja várni az érdeklődőket a Magyar Origami Kör. Kiállítás jön most ide a fűvészkertbe?
Az Origami Kör minden évben itt van nálunk, ugye egy nagyon régóta működő, 1988 óta működnek ők Magyarországon, és magyar létükre tökélyre fejlesztették a papírhajtogatás művészetét. Minden évben van valami tematikája a megjelenésnek, idén a tavaszi események, a tavaszi ünnepek vannak soron, úgyhogy lesz itt kiállítás is, és emellett pedig ki lehet próbálni a néha igencsak kacifántos papírhajtogatást is.
Rengeteg zenei program várja az érdeklődőket, lesznek itt különböző koncertek, elmehetünk Indiába, elmehetünk Ázsia más területeire is, illetve lesz szamuráj kard bemutató is.
Így van, a szamuráj kard a férfiaknak egy fontos eszköz, tehát nem csak harci eszköz, de akár mozgásformához is hozzásegítő eszköz. Ezekkel is lehet majd nálunk egy igazi harcművész által ismerkedni, meg hát magáról az iskola történetéről, kialakulásáról is megtudhatnak sok mindent azok, akik érdeklődnek iránta, hiszen ez egy 600 éves harcművészeti dolog, és hát a szamurájok azok mindig nagyon érdekes életet éltek. Erre is fény derülhet. Ami még fontos lehet talán, hogy olyan indiai mestert is várunk, akik indiai klasszikus zenét játszanak, nagyon-nagyon furcsa hangzású maga a klasszikus zene, ugye az ázsiai távol-keleti zene amúgy sem nagyon ismerős a magyar füleknek, de itt lehet vele találkozni, és olyan hangszerekkel is, amelyeket talán nagyon kevesen ismernek Magyarországon.
17. Lótusz napok, azért 17 év az rengeteg idő. Nehéz mindig új és újabb előadókat meghívni, vagy már Magyarországon is akkora a repertoár, tehát hogy egyre inkább nagy az érdeklődése a fellépő művészek között is, a különböző egyesületek, civil körök között az ázsiai kultúra iránt, hogy könnyű dolgotok van.
Könnyű és egyben nehéz is. Valóban most már tágul a mi látókörünk is, azért elsősorban egy botanikus kert a növényekre koncentrál, a távol-keleti kultúrát, pedig úgy tanuljuk mi magunk is, és úgy szélesítjük a tudásunkat. Szerencsére a barátok barátai, a keleti kultúrával foglalkozók barátai egymásnak adják át az információt, és bizony a 17 év alatt vannak olyanok, kung fu, tai chi bemutató, zenészek, táncosok között, akik mindig itt vannak velünk, és őnekik az ismerőseik, akár külföldről érkező művészek is bekapcsolódnak most már a programba. Ugye az indiai kultúrától indultunk, és egyre inkább a vonzáskörbe bekerült a Kína, Japán, a japán kertünk is ezt még megsegítette, és a koreai kultúra, úgyhogy emiatt egy kicsit terjeszkedünk, de még mindig várjuk azokat, akik látókörébe beesnek, olyanok, akik művészi, vagy akár magas tudományos fokon ismerik a távol-keleti orvoslást, egészségmegőrzést, jógát, harcművészeteket, vagy bármilyen zenei irány, vagy akár az irodalmi műveket.
Egyébként a lótuszos túrák azok, amik a legnépszerűbbek?
A lótusz túra olyannyira népszerű, hogy most már odáig jutottunk el, hogy technikai fejlődést is kellett bevetnünk. Most már kihangosítóval tartjuk a lótusz túrát. Van, hogy 60-80 érdeklődő is összegyűlik a lótuszos tó partján, és hát miután egy másfél órás növényes túráról van szó, érintjük az üvegházakat, érintjük magát a japán kertet is, tehát azért megpróbáljuk a mi általunk itt megtartott növényeket igazán bemutatni, azért a fűszerek világába is elkalandozunk, hiszen az is nagy részt Ázsiából származik. ott termesztenek nagyon sokféle illatos fűszert, amit nem csak az ázsiai konyha használ, de már akár mi is itt Magyarországon, ugye a citrusfélékről ne feledkezzünk el, amiket pedig gyümölcsként fogyasztunk, vagy azokat a különleges gyümölcsöket, amiket a piacokon még nem lehet kapni, de azért már nagyobb áruházakban hozzáférhetők, vagy speciális ázsiai ételeket árusító üzletekben.
A nyarat egyébként a lótusznapokkal zárjátok le?
A nyarat a lótusznapokkal zárjuk, hiszen augusztusban nincsen semmi olyan programunk, ami a növényvilág köré fonódik, majd utána szeptemberben, ha nem lesz nyár és már ősznek nevezhető, akkor az őszi első programunk az szeptember 15-én lesz a rovarfogó és egzotikus növények napjával, amiben ugye benne van szintén az egzotikum, hiszen maguk a rovarfogó növények bizonyos fajai is Ázsiából származnak, és hát az egzotikus növények azokba meg teljesen belefér akár az ázsiai kultúráit, és utána pedig töretlenül egészen november 2-ig, a Mobincsiig egymás után lesznek az érdekesebbnél érdekesebb programjaink.
És lesz egy új program is össze, lesz pedig az Afrika nap.
Az Afrika nap október 5-én szombaton lesz, az egy másik földrész, oda is el szeretnénk egy kicsit kalauzolni a látogatóinkat. Maga a fekete kontinens is nagyon vonzó, a növényvilága rendkívül érdekes, és hogyha valakinek az Afrika jut az eszébe, akkor rögtön arra asszociál, hogy kaktuszok. Na ez egy nagy tévedés, hiszen nem onnan származnak a kaktuszok, de erre is fény derül az Afrika napon. Ide is szeretnénk kulturális programokat hozni, kicsit ismerkedni a földrész élővilágával, akár úti beszámolók által, vagy a Szegeden tanuló afrikai hallgatók saját élményeikről, saját gyerekkorukról tudnak itt beszámolni, tradicionális ruháikban fognak megjelenni, olyan ételeket fogunk bemutatni, ami az afrikai földrészre jellemző. Ugye én azt gondolom, hogy az Ázsia mellé méltán oda kerülhet majd az afrikai földrész is, a növényeit és a kultúráját tekintve is.